Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Poroggi András, a Gimnáziumok Országos Szövetségének elnökségi tagja, a Toldi Gimnázium igazgatója, Toldi Ferenc Gimnázium igazgatója. A beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a változást.
Jó napot kívánok.
Már a beköszönésben is benne van a kérdésem, szóval jó ideje van egy új kormányunk, de nem olyan nagyon hosszú ideje, hogy a konkrét intézkedések vérre menő hatása érzékelhető legyen a saját területén. Lát valami olyat, ami trendforduló?
Igazából a trendforduló az inkább egyelőre a deklarációk szintjén van. A kormányprogram ugyan nem foglalkozik kiemelt fejezetként a közoktatással, de több fejezetében nagyon fontos szerepet szán a közoktatás fejlesztésének, tehát ami a szociális helyzet javítását, vagy a munkaerőpiacot illeti. Úgyhogy abban számos pont van, nyilván a kormánypártoknak a programjában is volt jó néhány olyan pont, ami mindenképpen valamifajta fordulatot ígér. A konkrétumok szintjén itt nyilván leginkább talán azt az intézkedést lehet említeni, amiről mindenki hallott, ugye ez a buktatás az alsó tagozatban, ugye a buktatás tilalmának a visszavonása.
Meg a számjeggyel való értékelés,
ez így van,
jogainak újbóli bevezetése, így a van. Szöveges értékelés részleges megtartása mellett. Így ezekkel van. Egyébként egyetért?
Így van. Az az igazság, hogy az a korábbi intézkedés, amely egyfajta lehetőséget hagyott az iskoláknak,
a szöveges
értékelést, egy kicsit doktrinér módon próbálta meg fölülről az egész rendszerre ráerőltetni azt, ami bizonyos esetekben nyilvánvalóan jó lehet, más esetekben meg nem biztos. Azért a magyar pedagógiai kultúrától ez kicsit távol állt, és azt gondolom, hogy a jelenlegi szabályozás, amely tulajdonképpen lehetőséget ad többféle értékelésre, ez mindenképpen jobban alkalmazkodik a használóknak, az iskola használóknak, illetve a különböző iskoláknak, különböző pedagógusi kultúráknak az igényeihez.
Jó, az az információ, hogy leginkább a szülők kérdezgették, hogy jó, de hányas?
Igen, ezt mondták. Persze, hiszen a szülő az ehhez volt szokva, erre volt szocializálva, és mindenképpen szerette volna már látni azt, hogy abban a struktúrában, ami az ő fejében volt, a tanuló hol áll. Hogy aztán, amikor már felső tagozatba lép, amikor tényleg osztályozni fogják, akkor mit remélhet?
Hol kellene elkezdeni a változást, hogyha a deklarációkon a kormány túl tud lépni, és tényleg nekiáll, és tényleg törvényeket hoz, és pénzt tesz mögé? Hol kell kezdeni?
Több ponton valószínűleg, és több ponton egyszerre akkor tud hatékony lenni a dolog. Itt, ha jól értem az oktatási felelős államtitkár asszonynak a nyilatkozatait, elkezdődött a közoktatási törvény módosításának, vagy újraalkotásának a munkafolyamata, a tantervekkel kapcsolatos átalakítások munkafolyamata, és ezen belül néhány ponton valóban egy fordulatot ígér. Az egyik a pedagógus életpálya modell, egyáltalán a pedagógus szerepének a komolyan vétele, a másik a nevelés megerősítése az oktatás nevelésen belül. Én egyébként magam azt gondolom, hogy ez a kettő, ez kulcsfontosságú kérdés. A jó pedagógus a közoktatásnak a legfontosabb olyan tényezője, amely az egész oktatási vagy tanítási folyamatot befolyásolni tudja. Ezt egyébként nem csak a szakemberek, de a laikusok is tudják,
ez
lehet.
Ez tény, amit nagyon külön magyarázni se kell. Mindenki igen. A saját oktatásában igen. A tanár egyéniségekre emlékezik, meg igen. Az iskolateremtő személyiségekre emlékezik 30-40 év távlatából is. Na jó, ha mindenki tudja, akkor miért nincs?
Igen. Hát több okból sincs. Ugye az egyik oka az, hogy azért volt egy kísérlet erre, annak idején 2000-2001-ben már megszületett egy pedagógus életpálya modell. Ugye ez 2002-ben aztán a kormányváltás idején helyette az 50%-os béremelést vezették be, ami nyilván akkor és abban a pillanatban a tanárok számára igen kecsegtető opció volt, de hát azért valljuk be, hogy a közoktatás minőségére kedvező változás, hogy ez nem okozott, különösen annak a fényében is, hogy hát azóta viszont igazából 8 év alatt ez az 50%, ez igazából elfogyott. Megette az infláció. Tehát, és ez csak egyetlen ponton nyúlt hozzá ehhez a dologhoz. A pedagógus életpályamodellt elsősorban nem a pedagógusok miatt kell megcsinálni, hanem az oktatás minősége, a gyerekek miatt kell megcsinálni.
De mi az? Mi az a pedagógus életpályamodell? Mert nyilván nem lehet mindenki pályakezdőből igazgató meg szakfelügyelő a pályája végére. Akkor mi?
A pedagógus életpályamodell a pedagógusoknak azt ígéri, hogy egy kiszámítható, voltak épp a megélhetéshez szükséges, tehát a diplomás átlagbért megközelít, illetve azt elérő bért kapnak, kiszámítható lesz a pályájuk, az előmenetelük, a több munkát jobban tudná honorálni a rendszer. De nem ez az érdekes, ez a kevésbé érdekes, mint a pedagógusoknak ígér. A társadalomnak azt ígéri, és ez az, ami fontosabb, és ezért kell valójában megcsinálni ezt a dolgot, mert a társadalomnak azt ígéri, hogy tanár az arra elhivatottakból lesz, tehát akik ambíciót éreznek magukban, akik tehetségesek erre a pályára, akik megfelelő képzést kaptak, és akik nap mint nap professzionális szinten tudják gyakorolni ezt a pályát, és mondjuk nem azt kell nézniük, hogy mikor szaladhatnak el az iskolából a mellékmunkájukat elvégezni azért, hogy megélhessenek, és mondjuk nem küzdenek folyamatosan mentális problémákkal, stb. Valamennyi szülő tudja azt, hogy hát a pedagógus társadalom az nagyon sokféle, nagyon sok jó tanár és pedagógus van, és hát valljuk be, sokan nem képesek jó munkát végezni, sokan nincsenek abban az egészségi állapotban, sokan, sokuknak igazi tehetségük sincs mert ahhoz, hogy gyerekekkel bánjanak.
Hát foglaljam össze, ugye sokan úgy gondolják, hogy az is bolond, aki tanárnak megy ma Magyarországon. A szülők jelentős része a tanárt lenézi. Igen. Tudja, hogy rosszabb fizetést kap, mint ő. Tudja, hogy szerencsétlenebb helyzetben van. És valamiféle gyerek megőrzőnek tekinti. Van ennek a társadalomnak igénye arra, hogy a tanárait finanszírozza? Megbecsülje?
Én erre azt mondom, hogy ez el fog dőlni. Tehát az utóbbi 20 évben úgy tűnik, most eltekintve ezt a epizódot, amikor azért született egy ilyen program, de az utóbbi 20 évben úgy tűnik, hogy nincs. Azt gondolom, hogy ez el fog dőlni. Tehát ha a társadalom azt gondolja, hogy fontos számára az, hogy a következő nemzedék az milyen körülmények között nevelődik fel, milyen tudással rendelkezik, milyen képességekkel, milyen morállal, akkor igenis ezért áldoznia kell. Ha azt gondolja, hogy ez nem fontos, akkor valószínűleg a helyzet rosszabb lesz. Itt a tanári presztízs, ahogy mondta is nagyon helyesen, az ebből a szempontból egy döntő tényező, hiszen csak akkor mennek tehetséges fiatalok erre a pályára, hogyha ez egy magas presztízsű pálya, hogyha a kortárs közösségbe, a baráti körükbe mondjuk nem mondják azt, hogy hát oda mész, teljesen meg vagy őrülve, hülye vagy, ugye,
vagy
ilyen
nem
kérdés.
Nem fértél be máshova, nem volt elég jó tanulmány eredményed. Jó, de mitől fogják a kortársak azt mondani egy tanárképző egyetemistának, hogy ez igen, jól döntöttél. Szóval mit kell látniuk?
Igen. Hát ehhez kell maga ez a program. Ugye először is azt kell látniuk, hogy a pedagógus képzés az abban az értelemben elitképzéssé válik, hogy csak a legrátermettebbeket veszik oda föl, hogy komoly állami ösztöndíjjal ösztönzik azokat, akik ugye oda mennek, hogy a képzés színvonala magas, majd hogy ezután, és ez nagyon fontos, ezután a diplomás átlagbérnek megfelelő fizetést kapják.
A piacon ez elég. A többszörösét lehet annyi képességgel megszerezni, ami egy átlag pedagógusnak megvan.
Igen.
Hogy lehet versenyképessé tenni a diplomás átlagbért sokkal egyszerűbb piaci munkákkal?
Igen. Szóval nézd, az a helyzet, itt azért vannak nemzetközi kutatások, amelyek mérték ezt, és általában azt lehet mondani, hogy mivel azért a pedagógus szakma az egy hivatás, tehát nagyon sokan nagyon élvezik magát azt, hogy ezt a szakmát gyakorolhatják, ezért a fizetés önmagában az nem egy ösztönző tényező.
Bocsánat, ugye? Nem futunk bele megint abba, mint az orvosoknál, meg főleg a nővéreknél. Évtizedeken át azt mondtuk, hogy hát azért ilyen rossz a fizetésük, mert ezt ők szerelemből csinálják.
De nem.
Hogy nem igaz.
Én azért mondom azt, hogy ezek a mérések, ezek konkrétan meg is mondják, hogy ha az adott országban szokásos diplomás átlagbért keresi a pedagógus, akkor igenis el fognak már menni. Tehát nem arról van szó, hogy nagyon nagy fizetés kell, hanem arról van szó, hogy egy tisztességes
fizetés. Tehát van annyira szép a szakma, hogyha normálisan megfizeti, akkor ebben már beszállnak a tehetségesek is.
A nemzetközi tapasztalatok szerint igen. Tehát a nemzetközi tapasztalatok szerint többszörös túljelentkezés van a tanári szakokon, azokban az országokban, ahol ezt megcsinálták. És valószínűleg itt is ez lenne, csak nálunk szörnyű nagy a lemaradás. Tehát,
most
körülbelül olyan átlagosan 300-320 ezer forint körül, most bruttóról beszélünk, lehet egy diplomás átlagbér Magyarországon.
Hát az nettó a fele.
Igen. Na most ennek a pedagógusok, hát attól függ, hogy valaki tanító, középiskolai tanár vagy stb., de azt lehet mondani, hogy a pedagógus átlagkereset az olyan bruttó 200 ezer forint körül mozog, vagy az alatt van. Most itt a pontos napi adatokat nem tudom, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a felét, vagy alig több, mint a felét kapják készhez. Ugye különösen nagy a különbség az egyetemi végzettségű férfiaknál. Tehát egy egyetemi végzettségű férfi tanár kevesebb, mint a felét keresi annak, mint a hasonló helyzetben lévő diplomás férfi, mint az azonos korú diplomás férfi.
Aki valahol máshol.
Aki valahol máshol dolgozik.
De ez nem lehet a tanári pálya rossz bérrendszerére ráfogni. Ilyen a világ, meg Magyarország is, hogy a férfiak többet keresnek. A nőknél jobb a helyzet egy kicsit?
Hát a nőknél annyival jobb, hogy ugye a tanároknál a nők ugyanannyit keresnek, mint a férfiak, a piacon meg nem. Tehát tulajdonképpen itt ez a különbség. De viszont ugyanakkor tény, hogy mivel azért a magyar társadalom mégis elsősorban a férfiakat tekinti családfenntartónak, ezért nyilván nagyon erősen az alacsony bér a pálya elnői esedése irányába nyomja a rendszert, hiszen amikor egy fiatal ember, aki esetleg tehetséges, meg ambiciózus tanár, és mondjuk 28-29-30 éves korában megszületik az első gyermeke, akkor nagyon erőteljesen el kell gondolkodnia, hogy vajon el fogja tudni tartani. Nyilván a tanári fizetéséből egyértelműen nem. Akkor az a választás, hogy vagy egy másodállást szerez magának, és akkor napi 14-16 órát dolgozik, viszont ez nyilván a tanári munkája minőségének a rovására fog menni. Vagy pedig ott hagyja a pályát.
Azt mondja, hogy majd elválik az, hogy a társadalom akarja finanszírozni egy magas presztízsű tanári pálya, tanári kar tagjait. Mi mutatja meg, hogy ez hogy dőlt el? Mit fogunk látni?
Hát ebben a pillanatban a kormányprogramban van egy olyan mellékmondat, ami utal arra, hogy esetleg ez a modell meg tud valósulni.
De azt is
az a kérdés, hogy mi lesz ebből?
Hát igen, meg azt is mondja az államtitkár, hogy egyelőre nem látja a most már gesztusértékűnek nevezett béremelés forrása.
Igen.
Majd,
igen.
Hogyha a nemzetgazdaság eltartó legyen nő, akkor de hát mindenre mindig ezt szoktuk mondani, igen. Meg hát ez igaz is, nincs máshol adni pénzt.
Igen.
Szóval mire számít jövőre?
Nézze, a helyzet az, hogy nyilván most egy gazdasági szükséghelyzet, ezt mindenki látja. Tehát, hogy az állam nem duskál a pénzben, és ezt nyilvánvalóan az ember meg is érti. De az, hogy középtávon, vagy hosszú távon mifelé megy el a rendszer, az igenis már jelen pillanatban is megalapozható. Tehát azt gondolom, hogy ha például egy ilyen életpálya tekintetében a kormány komolyan gondolja azt, ami egyébként programban, nyilatkozatokban elhangzott, akkor nyilván ennek az előkészítő munkálatait valahol már meg kell kezdeni, hiszen azért ez egy bonyolult történet, itt minősítési rendszerről lenne szó, hiszen például a rendszer egyik nagy hibája, hogy a pedagógusok szakmai munkáját igazából semmi nem értékeli.
Erre nincs mondják, egy... hogy majd visszajön a szakfelügyelői rendszer valamikor 2011 után.
Igen, azt gondolom, hogy ugye a szakfelügyelői rendszer az egy régebbi típusú felügyelet volt, ennél nyilvánvalóan egy komplex szebb és modernebb dolgot kell majd bevezetni, ami tényleg alapját képezheti ennek, hiszen a minősítési rendszer az azt is jelenti, hogy egy bizonyos minőségű munkát mindenkinek nyújtania kell. Nyilván akkor az adófizetők pénzéből akkor lehet a pedagógusoknak megfelelő fizetést adni, hogyha ezt egy megfelelő minőségű munkát garantálunk.
De mi a minőség a pedagógusi munkában? Mi a minőség fokmérője?
Nagyon sok minden. Vannak mérhető dolgok, tehát hogy az adott gyerekeket, akik rendelkeznek bizonyos szociokulturális háttérrel ezzel, azzal, azokat milyen szinten sikerül megtanítani valamire. Tehát vannak mérések, ilyen-olyan-amolyan mérések, bizonyos értem az érettségje is egy mérés a legvégén, de vannak kompetencia mérések évközben is.
Akkor folyamatosan monitorozni kell azt a csoportot, akit egy pedagógus közösség kezelésbe vesz.
Hát bizonyos értelemben ez már most is megvan, tehát vannak ilyen jellegű országos mérések. De ez csak az egyik része, ami mérhető. A másik nyilvánvalóan valamilyen módon az iskola használóknak a véleménye is. Hát azért nagyon jól tudjuk azt, hogy az a tanár, aki mindenki azt mondja, hogy rossz, gyenge, stb., az nagyon nehezen tud megélni a pályán. Tehát itt a közvéleménynek tehát amit a közvélemény kialakít róla, abban azért sok igazság lehet. Nem azt mondom, hogy feltétlen van. Tehát nyilván meg kell az iskola használók véleményét, a szakma véleményét, ilyen értelemben egy régi típusú szakfelügyelő az azért meg tudta állapítani azt, hogy a tanár megfelelő módszereket használ-e, egyáltalán tudja-e a szaktárgyát, és a többi. Tehát azt gondolom, hogy ennek mindenképpen egy komplex vizsgálatnak kell lenni, amikor a tanári munkát minősítjük. Hiszen a nem mérhető elemek legalább annyira fontosak ilyenkor, mint a mérhető.
És ha kialakul ez a rendszer, akkor ezt be lehet mutatni a társadalomnak, hogy most már tessék nézni, van mérési rendszer, tessék finanszírozni, ha ezt az eredményt várjuk tőle? Vagy hogy kell ezt lenyomni annak a társadalomnak a torkán, amelyik ahhoz szokott hozzá, hogy a tanárok rosszul keresnek?
Igen. Én azért azt gondolom, hogy aki szülő, az nincs kibékülve ezzel a helyzettel. Illetve hát akinek olyan iskolába jár a gyermeke, akit jó tanár tanít, az persze ki van.
Meg az a szülő, aki képes olyan iskolába vinni a gyerekét, amelynek jó a híre, és azért ennek Magyarországon nagy hagyománya van, meg a külön óráztatásnak, meg a mit tudom én minek.
Tehát ez az egyik oldala, és a másik oldal pedig tulajdonképpen az, hogy a társadalom mennyire ismeri azt föl, hogy a közoktatás az mindannyiunk jövője szempontjából nagyon fontos. Nem csak az én saját gyerekem oktatása fontos, hanem annak a nagyon-nagyon hátrányos helyzetű gyermeknek az oktatása is, aki esetleg az ország másik szélén él. Hiszen hogyha fölnő több százezer vagy milliós olyan tömeg, aki nem rendelkezik az alapvető szociális kompetenciákkal, aki nem tanul meg dolgozni. Ez mindenki számára iszonyatos kár. itt akkor százezreket és milliókat kell majd segélyezni. Tehát a társadalom léte szempontjából döntő fontosságú az, hogy egy bizonyos szocializációs szintre, egy bizonyos neveltségre, bizonyos tudásra minden egyes tagja szert tehesse.
Magyarán a véleményformáló elit, ha lefordíthatom így mondja, hogyha nem ismerje föl azt, hogy az nem elég, ha neki jó az iskolája, és külföldön igen. tanulhat, és vezető pozíciókat tölthet be, ki kell nevelni a munkásosztályt is?
Itt nem is csak a munkásosztályról van szó, itt arról van szó, hogy egy végső soron egy nagy közösségben élünk, és csak akkor érezhetjük magunkat biztonságban, hogyha a közösség tagjai bizonyos együttműködésre képesek. Mert különben úgy kell majd élnünk, mint a középkorban, hogy falakkal zárjuk el magunkat, a különböző társadalmi rétegek falakkal zárhatják el magukat. Itt nem munkásságról van szó, hiszen nyilvánvalóan egy nagyon tehetséges, szegény, kis településen élő, esetleg cigány származású gyermekből nem feltétlen kell, hogy munkás legyen, igenis belőle is lehet bármi is a tehetsége folytán. A közoktatásnak az egyik fontos feladata, hogy felismerje azt, hogy milyen tehetséggel rendelkezik a gyermek, és megpróbálja a tehetségéhez mérten a legjobb képzést adni.
De szemmel láthatóan nem ismeri föl, hogyha elfogadjuk azt ténynek, igen. hogy származás az nem iránymutató a gyerekben rejlő tehetségre nézve. Igen. Ugye nem iránymutató. Igen. És akkor mégis azt látjuk, hogy igen. jóval kevesebb cigány származású tehetséges gyerek persze. futotta ki magát, mert észre sem vették, hogy tehetséges. Persze. Na de ez nem azért van, mert a társadalom vélemény formáló részét ez a probléma nem érdekli?
Valójában ezért van. Hát nézze, a közoktatás az abszolút összefügg, tehát a közoktatás finanszírozásának a kérdése az összefügg azzal, hogy a társadalom mit gondol erről a dologról. Ha a magyar társadalomban nincs egy felelősségérzet a saját jövőjével kapcsolatban, hogy érdemben foglalkozik ezzel a dologgal, akkor bizony a helyzet rosszabb lesz. És akkor társadalmi értelemben lesz rosszabb. Ha megvan, akkor talán remélhetjük a javulást. Ennyi.
Most hogy látja? Van a társadalom többségében ilyen felelősségérzet? Vagy elég lesz az, hogy a társadalom többsége által megválasztott kormányzati erő most erről beszél, ha erről beszél?
Hát ebben a pillanatban erről beszél, ugye a kérdés az pedig az, hogy mi lesz ebből. Tehát, hogy vajon évek során, nyilván én most nem 2011-ről beszélek, mert most egy kicsit más a helyzet, de hogy évek során az erőforrásait tudja-e erre a célra összpontosítani. Vannak példák, számos példa van arra, külföldi példák, hogy igenis, a közoktatásba okosan befektetett pénz, az később nagyon is megtérül. A társadalom fejlettsége, a gazdaság fejlettsége, a kultúra, az általános kultúra, az visszahozza ezt a befektetett összeget. Magyarországon azt lehet mondani, hogy ez nem része igazából a társadalmi közbeszédnek, vagy tudatnak, tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben, vagy ha része is, mondják az emberek, hogy fontos az oktatás, persze, fontos, de hát
de nyilvánvalóan... Nem a, hanem a saját gyerekünk oktatása.
Hát igen, mindig az a legfontosabb, így van, és most azért azt láttuk az utóbbi években, hogy nyilván a költségvetési hiányokat hát legegyszerűbben végül is az oktatásneveléstől abból lehetett pótolni, elég sok normatíva csökkent az utóbbi években, nagyon sok pénz ment el ebből a szférából. Az az igazság, hogy az ember, én ugye, aki már itten több mint negyed százada vagyok a közoktatásban, azt mondom, hogy hát az ember még él, remél, és most végre azért azt halljuk, hogy egy ilyen fordulatot szeretne a kormány. Az ember azt gondolja, hogy egy kormány mögött valahol ott áll a társadalom is, tehát hogy talán eljöhet egy ilyen pillanat. Aztán persze ezt majd meglátjuk.
Innen folytatjuk a hírek után. A Porogi András a Gimnáziumok Országos Szövetségének elnökségi tagja, a Tóldi Ferenc Gimnázium igazgatója, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.